Drága testvéreim, az apostolok cselekedeteinek 14. részének a 21. és a 28. versét olvasom. Az ige így szól. Azután, hogy hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és intették őket, hogy maradjanak meg a hitbe, és hogy sok háborúságon át kell nekik bejutniuk az Isten országába. Választottak számukra gyülekezetenként véneket, imádkozással és böjtöléssel az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. És Pizidián átmenve eljutottak Pamfiliába, Pergába is hirdették az igét, ezután lementek Attáliába, és onnan hajóval visszatértek Antiókiába, ahol az Isten kegyelmébe ajánlották őket. Erre a munkára, amelyet immár elvégeztek. Megérkezésük után a gyülekezetet összehívták, és elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak is a hitre. Ott aztán hosszabb időt töltöttek a tanítványokkal. Így szól Isten igéje.
Imádkozzunk! Tiszta szívből adok hálát neked, Uram, a békesség házáért, ahová összegyűjtöttél minket ezen a szép nyári vasárnapon. Köszönöm, hogy testvéri közösségben imádhatunk téged ma is. Megélhetjük a közösséget itt és most veled, és megélhetjük a közösséget Jézus szeretett közösségében egymással is. Köszönöm, hogy ebben a közösségben megoszthatjuk veled és egymással nem csak az örömeinket, hanem a terheinket is, a lelkünk roskadozását, vagy testi bajainkat, és ahogyan te hordozol bennünket a mélységeinkben, úgy indítasz arra, hogy mi is hordozzuk egymás terheit. Kérlek, Uram, adj ehhez őszinte szívet, hogy megajándékozhassuk egymást azzal a bizalommal és testvéri szeretettel, ami megláttatja velünk, hogy teljes egészében rád bízhatjuk az életünket. Hiszem, Uram, hogy gondod van gyülekezetünkre, közösségünk épülésére. A te halk és szelíd hangod mutatja az utat, hogyan járjunk az üdvösség útján. Arra kérlek, Uram, hogy áld meg gyülekezetünket, kérlek, indíts fel szívünket arra, hogy megértsük a mai tanításodat, személyes üzeneteidet, amit elkészítettél az ige hirdetésben a rád vágyakozóknak, a téged szeretőknek. Amen.
Amen.
Meg az az igé, amelynek alapján ma az üzenetét hirdetni kívánom, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az első részében van, és nem pusztán erről az egy igéről szeretnék beszélni ma, hanem ennek az igének a hátteréről igazából, ami benne van nyilván az üzenetben, de így benne van az egész evangéliumban, az apostolok cselekedeteiben is, és Pál apostolnak a munkájában. Arról leginkább, hogy milyen munkát végez az evangélium, az Isten örömhíre egy gyülekezetnek az életében. Erről szeretnék ma beszélni, és ehhez szeretném ezt az igét felolvasni, és lesz majd még néhány ige, amit látni fogunk itt a kivetítőn, és tudjuk így követni ennek az igehirdetésnek a gondolatát, úgyhogy ezeket az igéket is olvassuk. Hiszem azt, hogy az a reformátori mondat igaz, hogy Isten igéje az, ami hitet tud ébreszteni bennünk, így, hogyha az Isten igéjével konfrontálódunk most jó értelemben, akkor az biztos, hogy változást hozhat a mi életünkben. Szóval így hallgassuk majd az Isten igéjét, és így legyünk jelen ebben az igehirdetésben is. Először tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 8. versét fogom felolvasni. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. A tegnapi napon, amikor így hitettem néhány gondolatot a gyülekezetünknek a Facebook oldalára, akkor Akkor elém jött egy kép, illetve egy film, a pillangó hatás, lehet, hogy sokan látták, és ugye van az a bizonyos mondat, amit sokan idéznek, hogy a pillangó megrebbenti a szárnyait Pekingben, akkor New Yorkban a Times Square-en elindul az eső. És hogy milyen hatása van annak, hogyha valami mondjuk történik több ezer vagy tízezer kilométerre tőlünk, és ez hogyan van hatással ránk. És hát a pillangó hatás tekintetében olvastam sok cikket a koronavírusról is, hogy harap meg egy denevér, nem tudom én kit, és aztán vagy mit, és aztán ebbe több tízezer ember hogyan hal bele. Szóval, hogy milyen hatással van mindenre és mindenkire, akár így is mondhatnánk. És ugye az volt bennem, hogy igazából szinte az evangélium is így működik, vagy nyilván nem úgy, mint egy pillangó hatás, de mégis az Istennek olyan hatalma van, hogy olvasunk egy történetet a Bibliában, ami több ezer évvel ezelőtt történt, és közben meg gyülekezetek vannak szerte a világon, ahol hirdetik az evangéliumot. Közben arról beszélünk, hogy egy ember leesik a lóról, valamikor ugye a Saulból lesz Pál, elkezdi hirdetni az evangéliumot, és eltelik 2000 év, vagy még annyi sem, és aztán Taksonyban lesz egy gyülekezet, és szerte a világon még sok-sok ezer vagy tízezer gyülekezet, ahol hirdetik az evangéliumot, mert valami történik, és még nem is akkor, hanem sok-sok évvel ezelőtt. Szóval mindenre hatással van valamilyen értelemben a hitünkben is, a kereszténységünkben is. Az, hogyha téged megérint az evangélium, az hatással van másokra, azokra, akikkel együtt dolgozol, arra a családra, amiben benne élsz, arra a közösségre és arra a társadalomra, ahol élsz, mert nem lehet, hogy ne változtassa meg az Isten rajtad keresztül a környezetedet, ha emberek nem is fognak feltétlenül megtérni, de az a közeg, amiben te élsz keresztény emberként, az totálisan máshogy fog reagálni arra, ahogyan, amilyenné lettél azáltal, hogy az Isten élettél, és hogy Krisztus élettél. És ezt jó figyelembe venni, vagy úgy észben tartani, hogy igazából a mi életünkkel mi hatással vagyunk azokra az emberekre, akik körül élünk, akikkel dolgozunk együtt, akikkel együtt éljük a hétköznapjainkat, a baráti társaságaink. Szóval van feladatunk és van küldetésünk. És mindezt végig gondolva, amikor elindult ez a gyülekezeti Taksonyba, és most nem az 50-es évekre gondolok, hanem leginkább mondjuk, amikor Tibor bácsi átjárt már ide több mint 30 évvel ezelőtt. Nem tudom, sokszor beszélgettem még vele, amíg tehettem, amikor Dunaharasztin voltam, hogy mi volt a cél. Mi volt az ötlet, hogy akkor most így mi lesz, vagy hogyan indult ez az egész, vagy mi volt a tervük akkor, amikor mondjuk körbejárták itt Taksonyt, és megkérdezték, hogy hát mit gondolnak a Taksonyban élő reformátusok, építsenek-e ide templomot, vagy sem. Mi volt a távoli jövő, és Tibor bácsi mindig azt mondta, hogy igazából nem feltétlenül tudta akkor, hogy mi lesz, csak annyit tudott, hogy az Isten arra indítja, hogy valamit tenni kell, és hogy valamit lépni kell. És nyilván, amikor átvette ezt tőle Csaba, tiszteltes úr, vagy aztán 10 évvel ezelőtt eljöttünk mi ide, és ide költöztünk, éppen idén lesz 10 éve, próbáltuk folytatni azt a munkát, amit az Isten elkezdett, vagy amit az elődeink elkezdtek az Isten nyomására, vagy sugallatára itt Taksonyban. És mi sem tettük fel a kérdést, hogy oké, de akkor mi ennek a gyülekezetnek a célja itt? Vagy mi van ebben az egészben, amit mi csinálunk? Miért járunk mi itt hétről hétre templomba? Mit kellene ennek a gyülekezetnek tenni annak érdekében, hogy az emberek jobban megismerjék a megváltót? Hogyan fogja ez a gyülekezet formálni a Taksonyban élő családokat? Hogyan fogja ez a gyülekezet formálni a Taksonyban élő közösségeket? Egyáltalán minket hogyan fog az formálni, hogy mi ehhez a közösséghez tartozunk? Megmondom őszintén, a teológián nem tanítanak missziológiát, most már lehet. De amikor én oda jártam, nem tanítottak missziológiát, nem tanítottak gyülekezetplántálást, nem tanították meg azt, hogy mit hogyan kell csinálni. Sok mindent tanítottak, de ezeket nem. És én nem tettem fel ezeket a kérdéseket szerintem 5 évvel ezelőttig önmagamnak sem, csak volt egy volt valami kép nyilván előttem vagy bennem, de be kell valljam, hogy nem nagyon tudtam, hogy mit kellene csinálni. Aztán eltelt azóta néhány év, és az utóbbi néhány évben egyre többször teszem fel ezt a kérdést Istennek elsősorban, magamnak, és talán nektek is, akik ide jártok hétről hétre. Hogy vajon mi a célja ennek a közösségnek? Miért vagyunk itt? Mi a dolgunk? Kik vagyunk? Időről időre meg kell határozni, hogy merre megyünk, mi a prioritás, mi a fontos a gyülekezetünk életében, mik a hangsúlyok. És az nagyon fontos, hogy Isten merre vezet bennünket együtt. Ha Isten vezet minket, nem mi megyünk a saját fejünk után, és együtt vezet minket, mint közösséget. Miért fontos ez, hogy együtt? Az előbb láttuk itt az igében, amikor felolvastuk még a 8. versben, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor elmennek a tanítványok és hirdetik az evangéliumot szerte a világon. Már nem csak Jeruzsálemben, hanem mindenhol. És úgy föltettem a kérdést magamnak, amikor készültem erre a mai igehirdetésre, hogy vajon mi volt Pál apostolnak a célja? Mi volt Pál apostolnak a célja, amikor ő keresztény lett? Csupán az, hogy elmenjen emberekhez, megszólítsa, nem tudom én, Kónt, és azt mondja neki, ez most nem egy vicc, csak nem jutott más név jobban eszembe, hogy figyelj már, tudod, van ez a Jézus, akit ti megöltetek, és hogy ez a messiás, és neked hinned kellene. És amikor Kón megtért, akkor Pál örült neki, és akkor oda ment Grünhöz, és akkor vele folytatta tovább. Pál apostolnak a célja alapvetően nem az volt, hogy az embereket megtérésre hívja csupán, és aztán az emberek élete egyénileg megváltozzon. Ez nyilván fontos volt, de Pál apostol misszionárius volt. Neki a célja az volt, hogy gyülekezeteket plantáljon, hogy közösségek jöjjenek létre. És ennek volt a része az, hogy egyénileg megtérésre hívta az embereket, odafordulásra Jézushoz, elfordulásra a régi életüktől, aztán tanítványozta ezeket az embereket, vagyis elmondta nekik, hogy hogyan kell élniük ahhoz, hogy Krisztust kövessék, és hogyan növekedhetnek fel a hitükben, hogy másokat is tudjanak tanítványozni, és aztán szolgálatba állította őket. Van egy ige, amit olvastunk lekcióként, és abból szeretnék most néhány verset újra felidézni, úgyhogy itt látjuk is a kivetítőn, a 14. rész az apostolok cselekedetéről írott könyvben. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemenniük az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akikben hittek. Ez akkor történik, amikor Pál apostolék éppen a missziói úton vannak, és visszamennek ezekbe a gyülekezetekbe, és azokat az embereket, akiket ott ők tanítványoztak, vagyis megpróbáltak hitben fölnevelni, azokat az embereket szolgálatba állítják, véneket választanak, presbitereket választanak a gyülekezetbe, és ezek a presbiterek építik tovább a közösséget. Az Isten munkája halad úgy, hogy gyülekezetek jönnek létre, és az emberek nem csak eljárnak oda, hanem ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben vannak néhányan, nyilván nem mindenki, de vannak jó páran, akik szolgálatba állnak, és végzik azt, amire Krisztus elhívta őket, mert hogy így növekszik a közösség, hogy az emberek együtt keresik Isten akaratát, és együtt növekednek a hitükben. Honnan tudja Pál, hogy ezt kell csinálni? Honnan tudja, hogy hogyan kell gyülekezetet plantálni? Vagy hogy egyáltalán ez a feladat? Máté evangéliumában van egy ige, ez nincs itt a kivetítőben, nem fogom felolvasni, de jól ismerjük talán sokan ezt a történetet, amikor Jézus először fölfedi magát a tanítványok előtt. Mikor oda megy a tanítványokhoz, és azt kérdi tőlük, hogy ti tudjátok, hogy mondjátok már meg, kinek mondanak engem az emberek? Akkor valaki azt mondja, hogy hát Keresztelő Jánosnak, ennek, annak, és akkor megszólal Péter, és azt mondja, hogy te vagy az Isten fia. És akkor Jézus azt mondja Péternek, hogy én ezen a kősziklán fogom felépíteni az én egyházamat, és nem a Péteren fogom felépíteni, hanem ez a mondat azt jelenti, hogy ezen a kijelentésen, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ezen a kijelentésen fogom felépíteni az egyházamat, ez lesz a sarokkő. Szóval minden gyülekezetnek a sarokköve, amit Jézus szeretne itt, az az, hogy azt mondja, hogy igen, erre a hitvallásra fognak gyülekezetek létrejönni, és nem egy láthatatlan egyház csupán, hanem kézzelfogható közösségek. Olyan közösségek, akikről később azt mondja a Szentírás, hogy ti a Krisztus mennyasszonya vagytok. Hogy azt mondja egy-egy gyülekezetről, olyan képeket használ, hogy ti vagytok az Isten családja, vagy ti vagytok az Isten temploma, az Isten épülete. Vannak itt közöttünk nők többen is, akik már voltak mennyasszonyok, vannak itt férfiak is, akik jó reménység szerint gyönyörködtek az ő mennyasszonyukban, amikor az esküvő pillanatára gondoltok akár, és ott voltak szépen felöltözve mennyasszonyi ruhában, ott álltak, és kimondták a boldogító igent. Azt gondolom, hogy férfiként tudunk ezzel azonosulni, amit mond a Szentírás arról, hogy Krisztus gyönyörködik a mennyasszonyában. És talán nőként is tudnak sokan a nők azonosulni azzal, hogy mit jelent mennyasszonynak lenni. És képzeljétek el, hogy amikor Krisztus ránéz a taksonyi gyülekezetre, akkor úgy örvendezik neki, mint ahogyan a férfiak örvendeznek a mennyasszonyuknak. Mint amikor egy szerelem kibontakozik, és abból valami lesz. Amikor csak áll és gyönyörködik benne. Mert egyszerűen számára gyönyörűséges, még akkor is, hogyha nem tökéletes emberekkel van tele, mert egyik sincs tele tökéletes emberekkel, mert mi bűnös emberek vagyunk, de Krisztus gyönyörködik bennünk. Néhány hete valakivel beszélgettem, aki elmondta, hogy az evangélium hogyan formálta őt az utóbbi időben. Nem olyan régen jár ide a gyülekezetünkben, de az Isten vágyat és éhséget ébresztett benne arra, hogy mélyebben megismerje őt. És ragyogott az arca, amikor erről beszélt. Jó volt nekem azt látni, hogy az Isten munkálkodik. Bizonyos embereknek az életében munkálkodik. És nem tudom, hogy ha magadban nézel, vagy amikor reggel tükörben nézel, mit látsz? Ragyog az arcod? Mert érzed azt, hogy az Isten benned hatalmas módon munkálkodik, és azt látod, hogy mennyire formálja az életedet, hogyan tart a kezében, hogyan hordoz, és egyszerűen csak gyönyörködsz abban, hogy milyen hatalmas és csodálatos. Vagy érzed csak a vágyakozást ez iránt. Két kérdésre fogok röviden választ keresni. Milyen lenne a gyülekezet, ha minél több ember arcán ragyogna az evangélium? És a másik kérdés, milyen konkrét lépéseket kellene tennünk, mint taksonyi gyülekezet, hogy ideérjünk? Hogy néz ki ez az odavezető út? Először arra kérlek titeket, hogy ha nem is csukjátok be a szemeteket, de próbáljátok magatok elé képzelni a taksonyi gyülekezetet úgy, mint Krisztus gyönyörű mennyasszonya. Nem tudom, hogy van-e előtted egy kép arról, hogy milyen a taksonyi gyülekezet, mint Krisztus gyönyörű mennyasszonya. Mint amikor Pál Agrippa előtt áll, és beszél az evangéliumról, és akkor Agrippa elhallgattatja, és azt mondja Pál, hogy én tudom, hogy te hiszel. Én tudom, hogy vannak közöttetek, akik látják, milyen Krisztus gyönyörű mennyasszonya. De hadd álmodozzunk ma egy kicsit, és hadd beszéljek arról, hogy milyennek szeretné látni Krisztus a mi gyülekezetünket. Hogy mi az, ami egy biblikus gyülekezetet jellemez, hogy mi van benne, hogy mi az, ami jelen van, és próbáljátok meg csak úgy oda képzelni magatok elé ezt a képet. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy nagyon sok öröm van az emberek szemében, és nagyon sok szeretet van bennük egymás iránt. Olyan szívbéli szeretet, ami érzékelhető és tapasztalható. Ami benne van a levegőben, ahogy szokták sokszor mondani bizonyos dolgokra, hogy amit harapni lehet. Mert megfogható. Ugyanúgy, mint egy családban. Mi itt nem férszerinti testvérek vagyunk, máshogy alakulnak ki a kötelékek, de emlékeztek Jézus, mit mond a Bibliában? Hogy arról ismerik meg, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. És ezt a szeretetet nem magunk fogjuk magunkból kitermelni egymás iránt, hanem ez a Szentlélek ajándéka. Hogy egyszerűen csak kézzelfoghatóvá válik a közösségen belül, hogy ezek az emberek szeretik egymást, annak ellenére, hogy teljesen mások. Ha egy családban, képzeljétek el, nincs meg az egymás iránti szeretet, az a család megmarad? Nyilván nem. Széthullik. Lelkileg biztosan, de lehet, hogy fizikailag is. A második gondolat, hogy az emberek vágyakoznak arra, és bennük él az, hogy másokat elhívjanak. Mi nem vagyunk egy privát, vagy egy snob klub, egy nyitott közösség vagyunk, és hogyha ez most nem feltétlenül a valóság, de amikor mondjuk bejönnének új emberek abba a gyülekezetbe, amit Krisztus mennyasszonya, akkor egy idő után azt kezdik el mondani, hogy hát nem is olyan furcsák ezek a keresztények. Valahogy lehet velük szót érteni, beszélgetni. Ezek az új emberek kezdik megérteni az evangéliumot, az énekeket, az igehirdetést, és kezdenek olyanokat mondani, hogy én el tudnám képzelni azt, hogy esetleg ide tudok tartozni. Mert én úgy érzem, hogy szeretve vagyok, hogy nem vagyok kirekesztve. Ilyen nagy dolog, hogyha minden vasárnap egy ünnep. Tudom, hogy többen itt a gyülekezetből szoktak vasárnapi ebédeket tartani, amikor összejön a család. Képzeljétek el, hogy milyen nagy örömmel készültek arra, amikor együtt van a család. Mennyire nagy öröm még a főzés is, minden munka, minden izzadság, mert tudjátok, hogy mindenki, akit szerettek, ott lesz. És maga az együttlét ad örömet. És minden egyes Isten tiszteletre ezt a vágyakozást akarja az Isten odaadni neked és nekem, hogy úgy gyere ide, hogy ezt az örömet érezd. Mert hazajössz az atyádhoz, idejössz a testvéreidhez. És nyilván, hogyha az Isten adja ezt, akkor fokozódik az öröm és fokozódik a hála, mert az ő jelenlétében vagyunk itt, de fokozódik a bűnbánat is. Jobban látjuk a bűneinket, de ez nem jelenti azt, hogy ezért most így letargiába esünk. Mert az Isten jelenlétében átéljük azt, hogy ő szeret minket a bűneink ellenére is. És csordultig tele van a szívünk bizalommal az Isten irányába, az Isten felé, és egyszerűen csak átéljük azt, amit a tékozló fiú, hogy hazajöttünk, és az Isten átölel bennünket. Következő kép az, hogy sokat imádkozunk, mert hiszünk abban, hogy az Isten meghallgatja az imádságainkat, hiszen maga mondja, hogy kérjetek nagy dolgokat tőlem. Csak úgy spontán akár 2-3 ember is, amikor találkozik, tud imádkozni egymásért egy-két mondatban, mert tudjuk, hogy az imádság a kulcsa mindennek. Hiszen ez mutatja meg a lelkiségünket. Aztán rengetegen szolgálnak egy ilyen közösségben. Vannak, akik a gyerekek között, vannak, akik az Isten tisztelten, mások az alapítványban, mások a diakóniában, mások máshol. Sok ilyen kép él bennem arról, hogy mennyi mindent lehetne tenni. Tudjátok, ahhoz, hogy ez a gyülekezet úgy működjön, hogy azok, akik szolgálnak, ne égjenek ki, legalább 50 emberre lenne szükségünk, akik beállnak a szolgálatba. Legalább 50 ember egy ilyen kis gyülekezetben. Tudom, hihetetlennek hangzik, de higgyétek el. Tudjátok, mi a csodálatos, amikor az ember átéli azt a közösségben, hogy nem vagyok magányos. Ami a nagy betegség ennek a mai civilizációnak, hogy sokszor még úgy is magányosnak éljük meg az életünket, hogy közben vannak körülöttünk emberek. És amikor egy gyülekezetbe kerülök, és otthonra találok az Isten gyülekezetében, akkor azt érzem, hogy vannak testvéreim, nem vagyok egyedül, nem vagyok magányos, számítanak rám, számíthatok rájuk. De a legnagyobb bizalom mégis az Isten felé van, és ez hoz össze minket. Hadd kérdezzem meg, hogy ti látjátok Krisztus mennyasszonyát? Lenyűgöz titeket? Engem lenyűgöz, amikor elképzelem, amikor látom, mert gyönyörű, mert szép, mert hatalmas dolgokat visz véghez az Isten ezen keresztül. És tudjátok, Istennek nincs más terve, hogy megtartsa a társadalmunkat, mint az, hogy gyülekezetek jönnek létre, és ezek a gyülekezetek megélik az Isten igazságát, hatalmát, ott, ahol vagyunk. Azok az emberek, akiket kiküldenek, a jóságát, a szeretetét. Ez az Isten terve. hogy az ő országát valahogyan megmutassa ebben a világban. De nagyon óvatosnak kell lennünk, és elmondom miért, mert ha ránézünk ilyenkor a saját közösségünkre, akkor azt érezzük, hogy fölébredtünk az álmunkból, mert ez nem az. Mert ez nem feltétlenül olyan, mint amiről beszéltem eddig. És akkor azt érezhetjük, hogy sosem lesz ilyen. Hogyha ezt érzed, hogy sosem lesz ilyen, akkor elfeledkeztél az evangéliumról, hogy mi mindnyájan bűnösek vagyunk, de az Isten így szeret minket. És így szeretne formálni bennünket közösségként, együtt. Könnyű ilyenkor lemondani az álomról, vagy éppen a szolgalelkűségbe belefulladni, és azt mondani, hogy hát én azért kitartó leszek. És aztán az én kitartásommal majd megszolgálom, hogy az Isten csináljon valamit, és ugyanabba essünk bele, mint a nagyobbik fiú, a tékozló fiú történetében. Megpróbáljuk valahogy megszerezni az Isten kegyelmét az életünkre, és ezt nem lehet. És ebbe csak belefáradunk, és elveszik az öröm, és kiégünk. Mit kell tennünk akkor? Egy nagyon fontos igazság van a Bibliában, ami arról szól, hogy tudnunk kell, hogy az Istentől van a növekedés. Ki az az Apollós, és ki az a Pál? Olvassuk az igében. Szolgák csupán. A növekedést az Isten adja. Az Istennél van az evangélium ereje, hatalma. Ő az, aki megformálja ezt a közösséget, és benne téged, és gyönyörűvé teszi a Krisztus mennyasszonyát. Tudjátok, hogyha az Isten építi a gyülekezetet, és mi vagyunk a munkások, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy mi a fő dolgunk, mi hiányzik. Tegyük fel, hogy az Isten növekedést ad. Tegyük fel, hogy mondjuk 3 házi csoportot kell beindítani szeptembertől, és még 2 gyerekcsoportot az Isten tisztelettel párhuzamosan. Tegyük fel azt, hogy legalább 3 ifi csoportunk indul, és tegyük fel azt is, hogy kinőjük a templomot. Tegyük fel azt, hogyha minél többen jönnek, akkor minél több lelki problémával érkeznek az emberek, akkor ki fog velük beszélgetni, és hogyan? Ki fogja vezetni a csoportokat? Ki fogja plántálni a következő gyülekezetet Taksonyban? Ez a nagy kérdés. Mi volt Pál válasza erre a dilemmára? Timóteusnak ezt írja, figyeljétek meg a kivetítőm. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Nagyon sokan ezt az igét használják, amikor a tanítványozásról beszélnek. Ez volt Pál terve, hogy foglalkozzon emberekkel, akik felépülnek a hitükben, felnőnek, és majd ők tudnak más emberekkel foglalkozni, akik majd ha felnőnek, akkor megint tudnak más emberekkel foglalkozni. Honnan vette Pál, hogy ezt kell csinálnia? Honnan tudta? Jézustól. Jézus mikor mondta ezt? A következő ige szakaszban, amit hadd olvassak még el nektek. Amikor Jézus látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt a tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásban. Ez az én imádságom, és remélem, hogy sokak imádsága, hogy minél több ember szolgálatba állhasson itt az Isten országában, már itt. Mit jelent ez konkrétan a gyülekezetünkre nézve? Mivel szükségünk van további férfiakra és nőkre, akik tudnak alázatosan és bölcsen vezetni másokat, szükségünk van egy dinamikus, konkrét tanítványozási tervre, ezért szeretnénk, hogyha minél többen beállnának ebbe a küldetésbe. És nyilván ezért indul el a Tanúim lesztek tanítványképző is, amiben meg is hívtam sokakat, vagyis sokakat, az nem igaz, hanem többeket a gyülekezetből, akik nyilván most is benne vannak valamilyen szolgálatban, azért, hogy erősítsük őket ebben a küldetésben, és szeretnénk évről évre minél többeket meghívni erre az egyéves képzésre. És tudjátok, ez nem arról szól, hogy valakit tökéletessé tesz ez a képzés, abszolút nem, hanem inkább arról szól, hogy segít megérteni azt, hogy kik vagyunk. És Segít megérteni azt, hogy mit csinálhatunk mi, hogyan lehet Krisztus szolgálni, hogyan élhetjük az életünket, hogyan lehet a munkánk által is Isten dicsőíteni, hogyan lehet a missziót végezni, megismerteti velünk a Biblia nagy történetét és a szívünket. Hogy mit jelent az, hogy mi Krisztuséi vagyunk, és ő a miénk. Részt veszek egy képzésben, aminek most lesz vége majd a ránk következő héten, és ott megtanultam valamit, hogy igazából a felnőtt oktatásnak sokszor mi a legrosszabb módszerét választjuk, mert a felnőttek, és ezt magamról is tudom, úgy tanulnak, hogyha gyakorolják magukat valamiben. Ha valamihez nem értek, akkor elkezdem csinálni. És aztán, ha jó sokáig csinálom, akkor meg tudom tanulni. Nem mindennel vagyunk így, de a kereszténység útján biztos, hogy így vagyunk. És sokszor mi úgy tanulunk, hogy előáll egy előadó, mint mondjuk most egy prédikáció, de a prédikáció az egészen más, mert ez egy bibliai küldetés, hogy igét hirdetünk. Kiáll egy előadó, másfél órában elmond valamit, és aztán azt mondja, hogy viszontlátásra. És ezt nem tudjuk feltétlenül alkalmazni az életünkre, és nem tudunk egymásnak kérdéseket feltenni. Figyelj, ez nekem nagyon nehéz volt, neked hogy ment? Te hogy vagy ebben a kérdésben? Te hogyan csinálnád? Próbáljuk már meg máshogy átgondolni. Szóval beledolgozzuk magunkat abba, amit tanulunk, és a tanulóim lesztek egy kicsit ilyen. Szeretnénk efelé menni, hogy minél többen bele gyakorolják az életüket ebbe a kereszténységbe. Mert ez csak így működik. Így tanuljuk meg, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Arra hívlak titeket, hogy legyetek ebben partnerek. Álljatok bele magatok is, hogy felnövekedjünk lelkiházzá, hogy Krisztus mennyasszonya legyünk. Azért, mert ez az Isten terve a Tagsany gyülekezettel. Veled. Mert amikor most ránk néz ebben a pillanatban, akkor gyönyörűnek lát minket. És mindnyájatokat, és mindnyájunkat, akik itt vagyunk, a saját gyermekének, a legcsodálatosabbnak, a legszebbnek, a legtökéletesebbnek, és gyönyörködik benned. És azt mondja, hogy veled vagyok, és veletek vagyok. Én azt kívánom, hogy ezt az álmot tudjátok ti is álmodni, vagy ezt a látomást velem együtt látni, és menni ebben az irányba, hogy felépüljön ez a közösség, ez a gyülekezet, mint ami az Isten, mint ami Krisztus mennyasszonya. És higgyétek el, hogy ha olyanok leszünk, akkor mások is gyönyörködni fognak benne. És hiszem azt, hogy van célja az Istennek velünk. Az elsődleges az, hogy felnövekedjünk. Adja az Isten, hogy ez történjen. Amen. Az ő igére válaszolva most egy éneket fogunk énekelni közösen. Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívemben. Drága mennyei atyánk, olyan jó azt megvallani itt most, ahogyan az énekben is énekeltük, hogy bármi is fenyeget bennünket ebben az életben, a te kezed megtart, hiszen a te kezed nem túl rövid ahhoz, hogy bennünket megtartson, hanem sokszor a mi hitünk kevés ahhoz, hogy elhiggyük, hogy valóban a te kezedben van egyedül biztonságban, és jó helyen a mi életünk. Ezért szeretnénk most is közösségben és egyénileg megvallani, Úrunk, hogy a mi életünk a te kezedben szeretnénk letenni. Szeretnénk, hogyha te erősen tartanád azt, és mi átélnénk ennek a valóságát, hogy a te kezedben lenni öröm, hogy a te kezedben lenni gyógyulás nekünk abból a félelemből, amiben benne élünk napról napra sokszor, ha az életünket vagy a világunkat látjuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te reménységet hoztál ebbe a világba, és hogy a te reménységed bennünk is reménységet gyújt arra nézve, hogy hogy te újjáteremted ezt az egész világot, és hogy ebben az újjáteremtésben, ebben a te munkatársaid lehetünk, te meghívsz bennünket azért, hogy felépíts bennünket, azért, hogy valóban a hitünkben felnőttekké váljunk, hogy lássuk azt, amit te látsz, hogy szeressük úgy ezt a világot, ahogyan te szereted, hogy szeressük úgy egymást, ahogyan te szeretsz bennünket, hiszen azt mondtad, hogy erről ismerik meg, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Szeretnénk ilyenekre válni, szeretnénk ilyenek lenni, de nem tudjuk megváltoztatni a saját életünket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk! Változtass meg bennünket, formálj bennünket, cseréld ki a mi vágyainkat. Vágyunk erre, Urunk! Hisszük, hogy neked célod van velünk, és ezzel a tagsain gyülekezettel is. Engedd meg, hogy mindig lássuk azt az utat, amire te meghívtál, és hogy téged kövessünk. És lássuk meg, hogy az az álom, amit te mutatsz, az nem álom, hanem lehet valóság. Mert ezt nem nekünk kell megteremteni, hanem a te lelked fogja ezt megteremteni itt közöttünk. Csak kérnünk kell tőled, és vágyakozni erre. Imádkozunk minden egyes tagjáért, gyülekezetünknek, Urunk, azokért, akik betegek, akik nem tudnak közöttünk lenni. Kérünk téged, könyörülj rajtuk, vigyázz rájuk, légy velük, erősítsd őket és gyógyítsd őket. Imádkozunk a családokért, Urunk. Kérünk téged, hogy te erősítsd meg a házasságokat, párkapcsolatokat, gyermek-szülő kapcsolatokat. Kérünk téged, hogy vigyázz, Urunk, a gyermekeinkre, őrizd meg őket ebben a világban, úgy, hogy a sátán ne szakíthassa el őket az ő szeretteiktől, szüleiktől, hanem hogy közel kerüljenek hozzád már egészen fiatalon. Imádkozunk így a gyerektáborunkért, az ott szolgálókért, a jelentkező gyermekekért. Kérünk, hogy áld meg majd azt a hetet is. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik terheket hordoznak, akik nehézségekben vannak. Kérünk téged, Urunk, hogy állj be abba az igába, amit te adsz, és engedd meglátni, hogy nem egyedül hordozzuk a terheinket, hanem te ott vagy, és velünk hordozod azt. Köszönjük neked, hogy így tehetjük ki eléd az egész életünket, szívünket, a legmélyebb bizalommal tudva azt, hogy Krisztusért te meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen.